hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, folytatódik a hétvégi menetrend, a mikrofonnál Somodi Evelin. A könyvben utazomban folytatjuk, ahol ezúttal egy gasztronómiai könyvről lesz szó, ez az Apám receptjei. Olá Andrea interjúja.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Egyetlen receptre sem tanítottál meg, legalábbis nem úgy, ahogy iskolában tanítják. Se leírás, se mennyiség megadás, semmi oktatás, mindent úgy kellett ellesnem, kifülelnem. Ha azt mondtad, tégy bele sót, megkérdeztem, milyen sót, mennyit. Nézted a plafont, az agyadra mentem a kérdéseimmel. Egyszer csak megragadtad a csuklóm, és durva sót szórtál a tenyerembe. Vegyél a markodba egy adagot, és mérd fel, hogy több kell vagy kevesebb. Egyszerű, nem? A markod a mérce. Egy evőkanálnyi liszt, mondtad, és nekem kellett kitalálnom, hogy pupozott vagy csapott evőkanálnyi kell-e. Sosem sikerült kiszednem belőled, hogy minek mennyi a főzési-sütési ideje. Ha kérdeztem, azt válaszoltad, van késed és van szemed, hát nézd meg, hogy megsült-e a hús, vagy nem sült meg. Ma délelőtt, amikor éppen garnélarákot főztem fűszereslében, újra eszembe jutott, hogy vajon hová dugtad a receptkönyvedet. Olyan az a receptkönyv, mint egy buborék, fel-feltör az emlékezetem felszínére. Elég egy apróság, és már is ott lebeg előttem. Múlt nap is azon gondolkoztam, hogy mi legyen a sült csirke tölteléke, és eszembe jutott, hogy időnként egyszerűen csak friss lágy sajtot tettél a szárnyasba. Megjelent előttem a kép. Vasárnap van, anyával ültök egymás mellett az ágyban, párnákkal megtámasztva a hátatokat. Anya egy ceruza végét harabdálja, és ott a receptkönyv az ölében. Láthatóan idegesítenek anya kérdései, meg ahogy kajánul kocogtatja a kávés bögrédet. Na mi lesz, séf? Elárulod végre a töltött csirke receptjét? Ez az idézet Jacques Durán regényéből való. Az Apám receptjei című könyv jó részt egy burgundiai városka vendéglőjében játszódik, ahol gyönyörű ételek készülnek, és a régi vágású séf, a tulajdonos nagyszerűen főz, élete a munkája. Egyrészt, mert szeretné feledni a múltat, másrészt, mert nem is tanult mást egész életében. Ezt a történetet felnőtt fiától halljuk, szeretetteljes, szelíd hangon mesél közös életükről és a célokról, amelyeket neki, Juliennek nem volt könnyű elérnie. Bognár Robert fordítót kérdezem, ő, aki rengeteg könyvvel dolgozott már, érzette valami egyedit, valami speciálisat ebben a regényben?
Hát nagyon sok közül az egyik könyv ez, mert én már 73 éves vagyok, és 50. éve profi fordító, úgyhogy ez regényben körülbelül a 60. volt, de ahhoz képest is ez nagyon speciális volt, és nagyon örömteli volt a fordítás. Ugye egy könyvkiadás egyáltalán úgy kezdődik, hogy a kiadó lektori jelentést irat, és ezt a könyvet én ajánlottam, annak ellenére, hogy ugye a francia könyveknek nincs nagyon kell tisztelet a kivételnek, Missónak, meg Uelbecknek mondjuk, és tisztában voltam ennek a nehézségeivel is, tehát előre fölhívtam a figyelmet arra, hogy mennyire nehéz lesz ezt fordítani, mert rengeteg konyhai kifejezés van benne, népnyelvi fordulatok, és hát leginkább pedig maga a konyha nyelv. Most itt a konyha nyelvet a szószoros értelmében véve, mert hogy ez egy, ahogy a szerző maga mondja, ez egy hosszú recept ez a regény. Olyan, mint egy konyhában főzőcskéztem volna, és magamon érezném egy gyerek tekintetét. Többek között ezt mondja Jacques Durand, a regény írója, aki újságíró és kulináriában utazik, ez a második regénye. Na de visszatérve az eredeti kérdésére, ugye amikor aztán elkezdtem fordítani, akkor aztán igazi nehézségekkel találkoztam, mert nem vagyok profi szakács vagy gasztroblogger, mint ahogy ennek az írója, Jacques Durand az, és szembe kellett néznem ezekkel a nehézségekkel, valamint azzal, hogy előre tekintve, hogy a magyar olvasó mennyire fogja fölfogni ezeket az ételeket, mert a poulet de Bresse, vagy a bourguignon az a franciának ugyanaz, mint nekünk a pörkölt mondjuk, vagy a paprikás csirke, most fordított sorrendben, egészen biztos, hogy a magyar olvasó számára ez sokkal kevesebbet jelent. És ehhez adott könnyebbséget, egyszer s mint többletmunkát és nehézséget az, hogy a francia kiadó is engedélyezte, hogy egy függeléket vigyesszünk a könyvhöz, amiben ezeket a francia ételeket, italokat, amelyek a francia olvasó számára otthonosak, a magyar olvasó számára is valamelyest ismerősebbé, megérthetőbbé és élvezhetővé tegyük.
Az előbb azt mondta, hogy olyan, mint egy hosszú recept ez a könyv.
Nem én mondom, ezt maga a szerző mondja egy nagyon kedves interjújában, és azt is írja, hogy úgy írtam, mintha egy serpenyő volna a kezemben, azt akartam elmondani, amit egy konyha az evésen kívül is jelent, érzelmeket, emlékeket. Szakácskodni az több, mint enni adni, annak kultúrája, érzelmi töltése van, bármilyen egyszerűek is a mozdulatok.
Igen, de az ember azt érzi, hogy életreceptek is vannak ebben, tehát nem csak az, hogy miből mennyit tegyél bele, fiam, meg hogy kell viszonyulni egyáltalán az ételhez.
Hát ez érdekes, hogy ezt a szót mondjak, mert akkor beszéljünk a címről. A francia cím ugyanis, tavaly jelent meg a könyv, az, hogy cahier de recette, receptfüzet egyszerűen. De legnagyobb meglepetésemre egy évvel a regény megjelenése után újra megjelent ugyanennek a szerzőnek egy műve, amelyiknek az a címe, hogy Életreceptek. És ez a cím ugyanezt a regényt fedi, csak nem a Stock kiadó gondozásában jelent meg, hanem a legtekintélyesebb francia kiadó a Gallimard gondozásában, illetve annak a Folio a zsebkönyv kiadójában. Tehát Életreceptek. Nagyon is erről van szó, nem csak ételről, hát ugye itt egy regényről van szó, ahogy ezt a parkiadó főszerkesztője és a könyv szerkesztője Tönkő Vera megfogalmazta, hogy Jacques Durand könyve a szeretetről szól, a történetmesélő fiúi szeretetéről az apja iránt, és az író szeretetéről a francia konyha iránt. Ez egy abszolút pontos leírás.
Milyen a kapcsolat apa és fia között?
Az apa kiderül, hogy mostoha gyerekkor után végül is egy kis vendéglőnek lett a tulajdonosa és séfje, és a gyerek ott nevelkedik mellette a konyhában, és imádja az apját, és imádja a konyhát, az apa pedig mindent elkövet, egy kis vidéki vendéglőről van szó, a Virágos Állomás vendéglőről, a vendéglő neve is sokat elmond. Az apa pedig mindent megtesz, hogy a fia nehogy kövesse a szakácsmesterség útján, mert ezt annyira mostoha mesterségnek tartja. Azt szeretné, hogyha valami biztos szakmát választana, tanár lenne, hivatalnok lenne, mérnök lenne, orvos lenne, bármi ilyesmi. De nem tudja a gyereket eltántorítani, és amikor a fiú Julien már egyetemre jár, amellett is kitanulja a szakácsmesterséget kuktaként, és nagyon kemény életet vállalva egyszer s mint.
Az is hamar kiderül, hogy tehetsége is van hozzá. Egyébként a számomra legkedvesebb része az volt, amikor elmegy egy táborba, egy fiú táborba, senkit nem ismer, és életében először ott azzal tűnik ki, hogy tud főzni. És ez annyira szép, ahogyan így tulajdonképpen ilyen beavatás, férfivé avatás is ez az időszak neki.
Én is nagyon szeretem azt a részt, de hát más részeket is nagyon szeretek a könyvben.
Például?
Hát nagyon szeretem a mellékszereplőket, a Lülüt, a Lucient, aki az apának, Henri úrnak a fegyvertársa, annyira fegyvertársa, hogy Algériában is együtt szolgáltak, és attól kezdve végig a másodszakács a Virágos Állomás kis vendéglőben, kocsmában, kifőzdében, nevezhetjük bárminek, és egy igazi szeretnivaló ember, mint ahogy az ő öccse, aki meg favágó, de egy anarchista favágó, és annak az orosz felesége. Tényleg ez szeretetben fogant ez a könyv, és ezt minden olvasója érzi egyébként. A közösségi oldalakon ugye rengetegen hozzászólnak, rengetegen írnak véleményt, nagyon sokan a kedvenc idézetüket beírják, és ez is nagyon érdekes, hogy legalább 50 idézet van, kinek-kinek másik rész a kedvenc idézete, és mindegyik megállja a helyét. De abban mindenki egyetért egyébként, nagyon-nagyon kedvező volt, már tavaly is a fogadtatása, de most meg egyenesen újongás és ilyen szeretett rohamok övezik ezt a könyvet, ezt a szeretetet, a konyha iránti szeretetet, a figurái iránti szeretetet, és a két embernek vagy több embernek a kapcsolatát méltatják az olvasók.
Említette, hogy Gabriel a segédséf testvére, ő anarchista, és ugye a múlt az nagyon fontos szerepet játszik itt minden figura életében, és általában úgy, hogy szeretnék elfelejteni.
Nem is az, hogy szeretnék elfelejteni, mert elfelejteni nem tudják, lehet. Gabriel sem tudja elfelejteni, de Henriú se tudja elfelejteni, hanem bizonyos dolgokat inkább titkolnak. Mindenféle titkok lapanganak ebben a könyvben, mert hogy ugye ne felejtsük el, hogy regényről van szó, tehát tényleg egy történetről, amelyiknek ágai-bogai vannak. És ezek a titkok a mesélő Julien előtt apródonként tárulnak föl.
Akkor találkozunk a szereplőkkel, amikor Henri úr haldoklik. Tehát, hogy tulajdonképpen ez egy búcsú, ez a regény.
Igen, hát ez egy elég gyakori fogás, hogy a végéről kezdjük. Szerintem nagyon szépen van megírva ez a haldoklás, és a szeretet, a kölcsönös szeretetnek a megnyilvánulása is. Henri úrnak az elég elhúzódó haldoklása pont azért, mert érzi, hogy a Julien még az életben tartja, pedig ő már leginkább azért mégiscsak elbúcsúzna az élettől. És ez a búcsú ad alkalmat arra, hogy a mesélő Julien végig tekintsen az egész életén, és elmondja az apjához való viszonyát, elmesélje az apját, és az regény végére éri időben utol saját magát, és tér vissza ahhoz az időhöz, amelyet fölelevenít. Az nagyon speciális, hogy az egész regényben egyes szám második személyben írja, tehát az apjának írja tulajdonképp a történetet. És ez a mesélési mód, ez nekem nagyon nem tetszett őszintén szólva, mert ez, amikor elkezdtem olvasni, az ilyen rossz sírbeszédekre emlékeztetett, amikor a drága halottunkat tegezzük, és hát ismeri ezt a módszert. És ráadásul ugye elveszi azt a teret a mesélőtől, hogy az időkkel, mármint a francia időkkel, igeidőkkel játszon. Aztán ahogy egyre beljebb kerültem a regénybe, a regény világába is, nem csak az, hogy egyre többet olvastam belőle, ezt teljesen elfelejtettem, ezt az ellenérzésemet, ami eleinte volt, és annyira természetessé vált, hogy tulajdonképp csak utólag emlékeztettem magam rá, hogy jé, hát ez nekem eleinte nem is tetszett.
Milyen szerep jut itt a tudásnak, vagy annak, hogy valaki tanult, vagy nem tanult? Ugye egy olyan idős férfiról beszélünk, aki egész életében ugyanazt csinálta, és hát nyilvánvalóan mestere volt annak, minden tudott arról a szakmáról, amit lehetett.
Az író számára, mint ahogy azt idéztem is tőle, a konyha az nem pusztán a főzés, nem ételadás, hanem ez egy kultúra, az egy nemzedékeken át hagyományozódó tudás, az egy rendkívül fontos, a francia, vagy egyáltalán az egyetemes civilizációnak nagyon fontos része. Tehát ő, aki egyébként újságíróként és az előző könyveiben, a konyhatárgyú könyvei, az ételtárgyú könyveiben keresztül kasul járt a Franciaországot, és ott kis vendéglőkben, nagy séfeknél tanulmányozta az ételeket, és főzőcskézett maga is, és ilyen könyveket írt. Számára ez rendkívül fontos, ez a tudás, amellyel Henri úr fel van vértezve. Ez a hagyományos konyha, ez nem diétás ételek ellenkezőleg. És a szerző tehát, mint a konyhához nagyon értő ember, a Jacques Durand nagyon magasra értékeli ezt a tudást, és ezt fejeli meg, hogy úgy mondjam, azzal a szeretettel, amit ő maga is érez a vidéki konyhában dolgozó egyszerű emberek, egyszerű amatőr szakácsok iránt is. Több interjújában kifejti ezt, hogy számára mit jelent a konyha, és ő egyáltalán nem szűklátó körül, tehát nem arról van szó, hogy csak a hagyományos konyhát szeretné. Ő nagyon fontosnak tartja az egészséges táplálkozást, meg sok mindent, és amit nem szeret, az a nagy áruházaknak a plastikba csomagolt vacakjai. Tehát Henri úr tudását ő nagyon nagyban nézi, és úgy rajzolja föl egy nagyon szeretetre méltó, bár ellentmondásos, természetesen, hiszen regényfiguráról van szó, embernek a portréját, hogy benne van ez a nagyra értékelés, de közben persze nem is idealizálja, mert akkor egy naív föstmény lenne a dolog.
Mondhatná azt a fiának, hogy rendben, ha az én nyomdokaimba lépsz, akkor tanuld ki ezt a szakmát, tanulj többet, legyél több nálam, de nem, hanem egyszerűen el akarja téríteni.
Hát igen, mint az gyakran van, a kevésbé tanult, de intelligens emberek azt akarják, hogy a fiúk többre vigyel, legyen minden magyar utód, különbenben, mint apja volt. Idézhetné Vörös Marti, hogyha Vörös Marti francia lenne. Tehát megvan benne természetesen ez az ambíció, hogy a fia többre vigye, de azon kívül azért van a mélységes valóságismeret is, hogy a szakácsmesterségnek megvannak a szépségei, de hát azért ez egy nagyon kemény szakma, és ettől is óvni akarja a fiát, de hát nem lehet.
Az irodalom az is fontos szerepet kap, vagy az is lényeges a regényben, nem? Hogy mennyi irodalmi művel találkozunk, vagy miket szeret például Julien?
Igen, sehol semmi alapját nem találtam, hogy ez önéletrajzi regény lenne. Mégis nagyon sok olvasója úgy olvassa, mint önéletrajzi regényt. Lehet, hogy igazuk is van, és ugye ennek alapot adhat az, hogy az író Jacques Durand maga is irodalom szakon végzett, és csak már 30-valány éves korában kezdett el főzéssel, étellel, egyáltalán kulináriával foglalkozni. És ő maga is, hát részben irodalmár, írt egy rendes regényt is ezelőtt a Marguerite címmel, meg hát ez is egy irodalmilag magasra értékelhető regény, amellett, hogy lektűr, tehát jól olvasható és érdekes.
A szeretetről sokat beszéltünk, de kivettem két mondatot, ami egy kamasz fiú fejében megfogalmazódik. Azt mondja, hogy elegem van belőle, hogy egykedvűen adod tovább a tudásodat, elegem van a kedételen kiürült rítusainkból, szeretném, ha tányérokat törnél ripit. Szóval, hogy van ennek a hallgatásnak, ami Henri úrra jellemző, egy ilyen árnyoldala is. Azért sok feszültség is volt az ő kettejük kapcsolatában.
Persze, ettől nem egy naív rózsaszín történet, hanem konfliktus van az apa és fiú között is a szeretet mellett, és erre ad magyarázatot, aztán a regény végén az apának az előélete.
Említette ezt a favágót, meg az orosz feleségét, ugye, ahova nyaralni el tud menni Julien, hogy ne a konyhában töltse az iskolai szünidőt. Egyrészt, másrészt meg, hogy tanuljon sok mindent, amit otthon nem tud megtanulni. Ugye ez nagyon fontos, hogy milyen tapasztalatokat szerez, mire tanítja Gabriel őt.
Hát abszolút a természet közeliségre tanítja, az egyszerű dolgoknak a szeretetére, az erdő szeretetére. Nagyon-nagyon vonzó személyiség ő is a feleségével együtt, és a mindent átható szeretetükkel.
És még az is izgalmas, ahogyan beszűrődik itt a francia konyha mellett mindenféle más is, kicsit az orosz konyha is, aztán később az arab konyha a fűszerek révén.
Igen, hát maga a szerző is nagyon nyitott, nekem nagyon tetszett, az régebben láttam egy videóját, ahol nagyon lelkesen arról beszélt, hogy szervezett egy húsleves találkozót, egy nemzetközi húsleves találkozót, ahol a világ minden tájáról összecsődített szakácsokat, meg önjelölt szakácsokat, akik a maguk húslevesét megfőzték. Tehát ez egy nagyon nyitott gondolkozású ember az író, íróként is, meg gasztrobloggerként, újságíróként is, és ez természetesen megjelenik a könyvében. Azt érezni, hogy maga az író is imád enni, főzőcskézik, kocsmázni, ételült arról beszélni, és ez a szeretnivaló ember, ez jön át a lapokon, hogy a könyve is szeretnivaló.
Bognár Róbert fordítóval beszélgettünk Jacques Durand Apám receptjei című regényéről, amit a Park kiadó jelentetett meg.
Ez volt Olá Andrea könyvajánlójának első része. A hírek után szintén egy másik gasztrokönyvről és a borokról lesz szó. Tartsanak velünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.